Köszönjük, drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében, hogy összegyülekezhettünk, hogy együtt legyünk, együtt dicsérjünk és magasztaljunk téged. Hálát adunk, hogy te elküldted nekünk a világosságodat. Elküldted az Úr Jézus Krisztust, a te igédet. Hálát adunk, hogy a rendelkezésünkre áll az írás, az írott ige, amiben erő van, kenet van és világosság van a számunkra. És köszönjük, hogy az igéből kijelentéseket vehetünk rétegenként, és ezáltal nő a világosságunk napról napra. Dicsérünk, Uram, és magasztalunk téged mindazért, amit a kereszten bevégeztél. Hálát adunk, hogy te helyettünk voltál a kereszten. Értünk ontottad a drága szentvéredet, értünk töretett meg a drága tested, és így nyertünk bűnmentességet, így nyertünk megváltást a betegség alól, és minden gonosz munka alól, az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Tied minden dicsőség, Uram, menjen és földön. Hálát adunk, drága Szent Szellem, a drága kenetedért, amely egy kincs, és mi örködünk afelett, hogy a kenetünket semmi ne lophassa meg. A Jézus nevében. Amen. Köszönjük a szomszédodat azzal, hogy a kenet egy kincs.
Szívem is szűk szállal halljuk meg, hogy az Úr gyermekei vagyunk. Vérébe vágyunk és biztítok meg, hogy Jézusra vagyunk, sőt megtámadjunk. A fordulhatók, megfoghatók, saját kezében megvallhatók, szentítéket, kerünk neked, mennyei szív.
Halleluja! Szeretettel köszöntünk benneteket. Többes számba mondom, mert a feleségem is itt van lélekben. Csak most a mamit őrzi. Az Isten érintése sorozat 12. része következik. A kenet megőrzése a mai tanítás címe, és ez egy igen sokat mondó cím már így magában. Márk evangélium 6. fejezet 31-es versét fogjuk olvasni. Ez a bevezető igénk.
Ő pedig mondanékik, jertek el csupán ti magatok valamely puszta helyre, és pihenjetek meg egy kevéssé. Mert sokan voltak a járókelők, és még evésre sem volt alkalmas idejük.
Amen.
Amen.
A puszta szó a görögben azt jelenti, hogy egy magányos hely, vagy magányosan lehet eltölteni időt. A pihenés pedig azt jelenti, hogy nyugalom. Tehát szükség van az embereknek arra, hogy pihenjenek. Időnként meg kell pihenni. A túlzásba vitt munka ugyanis rendkívül lélekölő. Fontos időt fordítani pihenésre, kikapcsolódásra, felüdülésre. Egyes prédikátorok azzal dicsekednek, hogy nekik semmi hobbiuk nincs, és semmiféle sportot nem űznek, csak az Úrnak szolgálnak. De végül egy eldugott motel szobában buknak le olyan hobbi gyakorlása közben, ami a szolgálatukba kerül. Tehát nem mondhatja azt, hogy nincs semmi hobbija. Mások folyamatosan dolgoznak, sohasem mennek szabadságra, és ennek a vége az, hogy mind fizikailag, mind lelkileg kimerülnek. Tehát szeretnék rávilágítani a pihenésnek a fontosságára. És egy kimerült állapotba levő ember kiszolgáltatja saját magát az ellenség támadásainak. Rodney évi 450 alkalmat szokott tartani, csak emlékeztetésképpen, hogy 365 nap van egy évben, tehát gyakorolta ugye kettőt, de fél évkor és az év végén mindig vesz ki egy pihenő időt. Ilyenkor sok időt tölt a családjával, a gyermekeivel, és utána ifjú tigrisként tér vissza a szolgálatba. Ez nem olyan, mint az egyik ismerősöm gyermekei mondták, hogy amikor a papa figyelmeztette őket, hogy ti elhagytátok Istent, azt mondták, nem hagytuk el, csak elfeledkeztünk róla. De ez épp olyan súlyos, mert Isten azt mondja, hogy aki engem megtisztel, azt én is megtisztelem. És fordítva is igaz, hogy aki elfelejti őt megtisztelni, milyen áldást és tiszteletet várhat Istentől. Az a tapasztalat, hogy inkább hasznosabb, több, rövidebb pihenőt tartani, mert így az elme könnyebben tisztán tartható. A fáradt elme és a fáradt test nem tudja teljes mértékben átadni magát a Szent Szellem folyásának, áradásának. Tudjátok, mint a hullámlovasok, a tengeren jönnek azok a nagy tarajos hullámok, aki már begyakorolta magát és ügyes a szörf deszkával, akkor ezeket a hullámokat meglovagolja, és nagy távolságra, nagy sebességgel el tud jutni, hogyha ezt ügyesen csinálja. Valahogy a Szent Szellemnek az áradását, a Szent Szellemnek a hullámait is így kellene elképzelnünk, és nekünk az ilyen Szent Szellem hullámokat ugyanúgy meg kellene nyergelni. Mert akkor nagy erővel, nagy lendülettel tudunk siklani előre. Nagy előrelépést jelent az, hogyha a hívők megtanulnak pihenni az Úrban, illetve abba hagyják a testi erőködést. A tegnapi pesti tanítás címe pont ide illik, hogy nem erővel, nem hatalommal, hanem az Úr szellemével haladjunk előre. Hogyha engedelmeskedünk Istennek, és az ő akaratában járunk, akkor ő gondoskodni fog az életerőnk megújításáról. Hallani olyat is, hogy egyes szolgálók kiégnek. Igazából ennek nem lenne szabad bekövetkezni. Egyébként a kiégés az a testi erőködéssel végzett szolgálatnak a következménye. És ha testből csinálunk valamit, akkor kis Izmáelek születnek. Hát ugye, mi történt Ábrahámmal? Gyermektelenek voltak. Tegnap megkerestem, hogy időben el tudjam helyezni, hogy ugye az ígéret a 100 éves korában jött Istentől. Ábrahám 86 éves volt, amikor Szárai Hágárt, a szolgálót oda küldte Ábrahámhoz, hogy hát végre legyen utód, mert mindannyian szerették volna. De igazából ezt a megoldást pót megoldásnak lehet nevezni, vagy pedig testből való pót megoldásnak lehet nevezni, illetve olyan hozzáállásnak, hogy Uram, majd mi segítünk neked. És ezek testi dolgok. Tehát a kiégés mindig a testi dolgokból származik. Hogy nincs ott a szellemnek az olaja. Hát lehet hallani még papok körében is, hogy egy idő után, évtizedek után elfáradtak, kiégnek, megfásulnak. De ott lenne a szellem olaja, és ezeket a hullámokat meglovagolnák, akkor nem volna semmi gond. Apostolok cselekedetei 3.19-ből olvassuk a második felét.
Hogy így eljöjjenek a felüdülés idei az Úrnak színétől.
Halleluja! Tehát a felüdülésnek el kell jönnie, mondja az ige. A Görögben ez felfrissülést jelent. Rokon értelmi szavok egyébként. Tehát fel kell frissülnünk, mint lélekben, mint testben. Miután Isten jelenléte megérinti a hívőket, gyakran felteszik azt a kérdést, hogy miként lehetne ezt megőrizni, ezt a kenetet, ezt az erőt. Sajnos néhányan úgy gondolkodnak, hogy nem tudják megtartani a kenetet, és így folytatják, hogyha ismernéd az én helyzetemet, hogyha ismernéd az én házastársamat, hogyha tudnád azt, hogy az anyósom most költözött hozzánk, ha ismernéd az én anyagi helyzetemet, és így sorolják, ugye, hogy a látható körülmények milyenek ugye körülöttük. Egyébként naponta ránk vicsorog valami, és meg akar fosztani az áldástól. Ezt nem szabad hagynunk, mert ha elterülünk, akkor jön a füstös képű az úthengerrel, és keresztül hajt rajtunk. Egy megoldás van, hogyha elgáncsoltak, akkor felállunk, leporoljuk a nadrágot, és tovább megyünk. Gondoljatok az Úr Jézusra. Hányszor szektek kedvét a körülmény az életében, hogy ne teljesítse be Isten tervét? Hányszor mondta azt, hogy elegem van ezekből az emberekből, én nem megyek a keresztre? Sohasem. Sohasem adta fel. Nekünk is szembe kell néznünk a magunk óriásaival. De azért kell szembenéznünk, mert azok legyőzhetőek. A kisméretű Dávid kiállt a nagyméretű Góliáttal, hogy megvívja a harcot. De előtte kijelentette, hogy ő fog győzni. Mert Isten vele van. Tehát magunknak is vannak óriások, idézőjelben, és ezeket az óriásokat Isten erejével képesek vagyunk legyűrni a talpunk alá. A mi hatalmunk honnan származik? A harmadik égből. És hol van a trónja a füstös képűnek? A második égben. Az pedig a harmadik ég alatt található. Tehát mindenképpen alattunk van. Egyébként is Jézus a lábunk alá helyezte. A zsámúj alá. A zsámúj pedig egy pihenést jelent, mert amikor a régi emberek leültek, és meg akarták pihentetni a lábukat, akkor a zsámújra tették a lábukat. Minden kísértéstől és megpróbáltatástól függetlenül lehet stabilnak maradni. Lehet kitartani. Ez egy döntés kérdése. Hogy meghozod-e a döntést, hogy én stabil maradok az igében. Vagy hullámzok. Egyszer lent, egyszer fönt. A szellem egyik gyümölcse a béketűrés, más néven türelem. Ez pedig azt jelenti, hogy rendíthetetlenül meg tudunk állni a próbákkal szemben. Galata 5.22-es verset olvassuk.
De a szellem gyümölcse szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hithűség, szelídség, mértékletesség.
Amen. Amen. Ezeket az isteni tulajdonságokat kaptuk meg akkor, amikor befogadtuk az Úr Jézust. És benne van a béketűrés, azaz a türelem. De vannak úgymond jó-jó keresztények, akik egyszer fent, egyszer lent. Az idősebb korosztály tudja, mi az, hogy jó-jó. Fiatalabbak nem biztos. Így madzagon kellett rángatni. Tehát azért írja Rodni ezt a példát, hogy ahogy a jójót rángatják a zsinoron, egyszer lett, egyszer fönt, némely keresztény ilyen. Ma jó napom van, holnap reggel rossz napom lesz. Zsidó 13.8-as vers nagyon fontos dolgot mond nekünk. Azt, hogy Isten soha nem változik. És ha Isten soha nem változik, akkor nekünk sem szabad ingadoznunk.
Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz.
Amen. Ha ugyanaz 2000 évvel ezelőtt, akkor ugyanaz ma is. És senki ne próbáljon lebeszélni arról, hogy ma nincs gyógyulás Isten érintése által. Tehát, hogyha Isten nem változik, akkor nekünk sem szabad változnunk, azaz ingadoznunk. Istennek nincsenek depressziós napjai. Halleluja! Nekünk sincs. Isten soha nem gondterhelt. Isten soha nem mondja azt, hogy megint kiújult a hexensuszom. És hol van a sétabotom? Mert anélkül nem tudok járni. Isten soha nem mondja azt, hogy most mihez kezdjünk. Egy helyzet előtt állunk, és most ezzel a helyzettel mit tegyünk? Mihez kezdjünk? És Isten soha nem mondja azt, hogy lehet, hogy holnap a gyöngykapukat be kell adni az állókházba, hogy a trónterem bérleti díját ki tudjuk fizetni. Védj uralmat a körülmények felett. A hatalom az Krisztusban a hívőknek adatott. Krisztus felvitetett a mennybe, az Atya jobbján ül, a világegyetem legmagasabb pontján, és a hatalmát Krisztus testén, azaz az újjászületett hívőkön keresztül gyakorolja. Tehát te vagy az, aki végrehajtod azt, hogy ellenállsz az ördögnek, ellenállsz a sötétség erőinek, a pusztítóknak, a problémáknak, és minden olyan körülménynek, ami ellened van. Mivel mi a Földön élünk, az Úr bennünket tanítani akar arra, hogy hogyan vegyük kézbe az irányítást, az életünk irányítását, hogyan tudunk kenet alatt élni, és közben boldog családi életet élni, és még foglalkozni üzleti dolgokkal is, aki mondjuk vállalkozó. Téves nézet az, hogy választani kell az embernek, hogy vagy felkent szolgálója lesz az Úrnak, vagy családot alapít. A kettő együtt is megy. Ugyanis az írások szerint a házasságot és a gyermekáldást Isten rendelte. Tehát a hívő lehet kenet alatt, gyermekekkel a nyakában, családdal a nyakában. Igaz, hogy ha egy szolgáló egyedül van és család nélkül, és ezt minden hiány nélkül meg tudja tenni, tehát nincs hiány arra, hogy családot alapítson, és ez szabad döntése, akkor tegye. Mert lehet, hogy több ideje lesz az Úrra, bár nem vagyok benne biztos, mert hogyha neki kell bevásárolni, mosogatni, vasalni és főzni, akkor nem biztos, hogy túl sokat nyert vele. Minden esetre a Szent Szellem vezetése legyen mindenki életében ott. És a Szent Szellem a legjobbat fogja mutatni mindenki számára. A kenetben járás attól függ, hogy meghozod-e naponta a megfelelő döntést. Amikor felébredsz, két választás áll előtted. Az egyik az, hogy szellem szerint járok, vagy pedig a test kívánságait követem. Tehát mindenképpen egy döntést kell hozni, és egy jó döntést kell hozni, hogyha kenetben akarunk maradni. Hogyha kihoznak a sodrodból, akkor hogy reagálsz? Test szerint, vagy szellem szerint? Ez is egy napi eldöntendő kérdés, amikor fölkelsz reggel. Mint említettem, mindenkinek megvan a maga óriása, azaz a saját problémája, a hegy, ami jelképesen az útját állja. Swigglesworth 6 éven át szenvedett besökő problémában. 6 éven át. Szolgálatában ugyan hatalmasan megnyilvánult a Szent Szellem ereje, jelek és csodák történtek, de az ő testében ott volt 156 vesekő, ami természetes módon ürült ki. Borzalmas fájdalma közepette. Valamikor meg kellett szakítani a szolgálatát, kiment a mosdóba, és ahogy a kő eltávozott, felkelt, és visszament, folytatta a szolgálatot. Tömegek nyertek gyógyulást Swigglesworth által, mint Isten edénye által, de az életében és a felkent szolgálatában ott volt a gyötrő fájdalom. A súlyos problémák a legtöbb elhívottat kispadra küldenék. A kispad a meccsben az a pihenőhely, amikor kiállítják a játékost. Vagy a tartalékjátékos is ott ül, és várja, hogy mikor kerülhet sorra. Hagyd abba a sajnálkozást. Kezd el szolgálni a betegek felé, kezd szolgáltatni a gyógyulást, a kenetet a betegek felé, és kezd el feltámasztani a halottakat. Ez Isten akarata, és erre van elhívásunk. Nem azon, hogy saját problémáinkon keserédjünk. Lehely életet a halott emberekbe. Ez kétféle módon érthető, hogy fizikailag haldoklik valaki, vagy szellemi halott és újjászületésre van szüksége. Neked kell meghozni a döntés naponta. Ezt megvallásként el is mondjuk együtt. Ma is, az Úr kenetében, akarok járni. Ez az a nap, amit az Úr rendelt. Örvendezek, és vigadok ezen. Amen. Légy szíves, holnap reggel itt kelljél. Meg a többi reggelen is. Jézus nevében szembe kell nézned, azaz szembe kell szállnod minden kihívással és minden akadállyal. Tehát ne add meg magad. Ha nem hátrálsz meg, és Isten ereje által szembefordulsz a nehézséggel, akkor a kenet megmarad rajtad. A te döntéseden múlik. Kiterülsz, mint a gyalogbéka, és beadod a kulcsot, vagy felkelsz a Jézus nevében, és megmondod az ördögnek, hogy hova takarodjon. Oda a mélybe, a katla mellé, vissza. Ez a tanítás tegnap készült, de hiszem, hogy van, akinek nagy szüksége van rá. Vagy van, akiknek, tehát több eszámban. Isten igéje sok útmutatást ad, hogy hogyan maradhatunk meg a keskeny úton. Tehát a keskeny út az Úrhoz vezet, a széles út pedig a világ. Lehetséges úgy élni, hogy folyamatosan élesre van töltve a fegyvered, és folyamatosan a Szent Szellem hangjára vagy hangolódva. Viszont nem lehetséges kenet alatt maradnod, ha depresszióba csúszol, és folytonosan bámulod a négy falat vagy a tévét. Mert az sehova nem visz. A nehéz helyzetekkel szemben nem használ a strucc politika. Tudjátok, mit csinál a strucc, hogyha baj van a láthatáron. Bedugja a fejét a homokba, és ő mivel nem lát semmit, azt hiszi, hogy nincs veszély. De amikor kihúzod majd a fejed a homokból, akkor azt fogod látni, hogy a helyzet még rosszabbra változott. Tehát legjobb szembefordulni a problémával, és Isten erejével megváltoztatni azokat a helyzeteket, amelyek nincsenek az ínyedre. A kenet megőrzéséhez fontos a kiigazítható szellemnek a megtartása. Meg kell térni a téves útjainkból, és ahogy Hégen tanítja, fontos a készségesség, az engedelmesség és a hajlandóság. Nem tanácsos kritizálni az újjászületett keresztényeket, mert lehet, hogy közben már kiigazította magát, és ha mégis megítéled, akkor Jézus vérét kritizálod, azt a vért, amit őt megmosta. Igen, valamelyik könyvében lehet olvasni, hogy egy hívő látta, hogy az egyik pásztor bemegy a kocsmába, és mindjárt rossz véleménye volt erről a pásztorról, márpedig az isteni fajta szeretet, az 1 Korintus 13-ban milyen? Nem feltételezi a rosszat, a gonoszt a másikról. Aztán végül kiderült, hogy ez a pásztor azért ment oda be, mert hirdette az igét, és páran a kocsmában megtértek. Páran a kocsmában újjászülettek, és Jézushoz fordultak. Tehát ő első alkalommal alaptalanul kritizálta Isten szolgálóját, mert ő csak azt látta, hogy a kocsmában ember. Többet nem látott. Példabeszédek 14:29-es.
A haragra késedelmes bővölködik értelemmel, aki pedig hirtelen indulatú, bolondságot szerez az.
Amen. De olvassuk hozzá a Jakab 1:19-est is, mert igazából itt arról van szó, hogy a hústest indulatainak ne engedjünk, hanem a szellem szerint békességben, csendességben bölcsen viseljük magunkat, és ennek megfelelően reagáljunk helyzetekre. Tehát gondoljuk át, és ahogy a magyar közmondás mondja, hogy számolj háromig, és utána szólalj meg. Ezt így ismeritek. Jakab 1:19.
Azért, szeretett atyám fiai, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra.
Amen. A gyors a hallásra azt jelenti, hogy az Úrra figyeljél, hogyha most valamilyen sérelemért, vagy belég gyalogolt valaki lelki világodba, az Úrra figyeljél. Csak ilyenkor az a helyzet, hogy az elme elkezd akatolni. Mit tettek én velem? Hogyan tudnám ezt megtorolni? Tehát az elmét le kell csillapítani, és azért mondja az ige, hogy gyors hallásra, hogy a Szent Szellemtől halljál, hogy most ebben a helyzetben mit tegyél, mi a megoldás. És késedelmes a haragra. Tehát a test indulatait fogd vissza. Akik meg nem bocsátást cipelnek a szívükben, viszálykodást, keserűséget, gőgösséget, elmennek ugyan a gyülekezetbe, várják az áldást, várják a kenetet, de hiába. Ugyanis a Galata levélben olvasható az, hogy a hit üzemanyaga az agapé. Tehát a hit csak szeretet által fog tudni működni. És Istentől semmi más módon nem tudunk elvenni áldást, vagy bármi imaválaszt, hogyha nem szeretetben járunk, mert a szeretet a mennyei valuta. Egyes hívőkre elég csak ránézni, és tudja az ember, hogy Isten ereje miért nem nyilvánul meg az életükben, vagy a szolgálatukban. Mert ezek a testi dolgok uralják őket. Mert testiek, képmutatók, hazudozók, és nem szava hihetők. Isten nem ken fel olyanokat, akik a szívükben nem tiszták, tisztességtelen indíték van a szívükben, alattomos motivumok bújnak meg a szívükben, továbbá lusták, vagy csecsemők. Csecsemőket sem küldenek ki a harctérre, mert nem bírja el a harci felszerelést. Aztán a Simon-féle mágusokat sem keni fel Isten, akik árunak tekintik a kenetet. Apostolok cselekedetei 8-ashoz lapozzunk, és a 18-21-ig olvassuk.
Mikor pedig látta Simon, hogy az apostolok kézrátétele által adatik a Szent Szellem, megkínálá őket pénzzel, mondván, adjátok nékem is ezt a hatalmat, hogy valakire vetem kezemet, Szent Szellemet vegyen. De Péter mondanéki, a te pénzed veled együtt vesszen el, mivel azt gondoltad, hogy az Istennek ajándéka pénzen megvehető. Nincsen néked részed, sem örökséged e dologban, mert a te szíved nem igaz az Isten előtt.
Amen. Tehát nem igaz a szíve, az azt jelenti a görögben, hogy nem egyenes és nem őszinte a szíve. Egy gondolat erejéig visszatérnék, hogy Isten a lustákat nem keni fel, csak akik mindig serények, aktívak. És hogyha belegondolok, a fiatalon koromtól kezdve én soha meg nem álltam. Vagy kertészkedtem, vagy barkácsoltam, furtam, faragtam, de olyan nem volt, hogy leülnék. Ez is a serénységnek egy jele, csak hát az még nem Isten útja volt. Utána kerültem ugye be az Úr akaratába. Sőt, még ha visszagondolok, a vasútnál is, én tele voltam mindig újítással. És a kollégáim is mondták, hogy te mindig annyira pedálozol. Ők azt hitték, hogy azért, hogy a főnökök előtt fényezzem magam, de igazából ez egy késztetés volt, hogy mindig tenni valamit, és nem lustálkodni. De hála az Úrnak, most már az Úr vizein evezek, és van mindig mit tennem. Ez a testi hozzáállás rávilágít arra, hogy a mai egyház nagy része miért is halott. Isten egyedül az igazságot, a tiszta szívűeket, a serényeket és a szellemben felnövekedetteket tudja felkenni. Mert nem fecséréli el az ő drága kenetét. És Isten elhívása az örökkévaló. Az írás úgy szól, hogy Isten az elhívását nem vonja vissza, de az illető engedelmességétől függ az, hogy belépe Isten akaratába és betölti-e Isten tervét. Mert a Szent Szellem senkire nem kényszeríti rá azt, hogy ezt aztán mindenképpen el kell végezni, mert az törvény lenne. A Szent Szellem inkább csak késztet. Összefoglaljuk, hogy mi a kenet megőrzésének a titka. Egy. Döntést kell hozni naponta, hogy szellem szerint járunk. Kettes pont. Nem hátrálunk meg, hanem Isten erejével szembefordulunk a problémákkal, és akkor a kenet megmarad rajtunk. Hármas pont. Ha elvétjük a lépést, akkor fontos, hogy minél előbb kiigazítsuk magunkat, és visszatérjünk az Isten terve szerinti útra. És a négyes pont, hogy szellem szerint járjunk, ne a test útjain haladjunk, és legyünk szavahihetőek, hogy Isten meg tudjon bennünk bízni, többet tudjon adni. Sokan ígérgetnek Istennek ezt-azt, és Isten hogyan tud rájuk bízni többet, hogyha azt sem tudják beteljesíteni, amit ígértek. Egy pásztorról beszéltem ma. Az egyik báránya felhívta telefonon, csak éppen olyan helyzetben volt, hogy nem tudta az első hívását felvenni. Amikor felvette, akkor szemrehányást tett, hogy hát kerestelek, és nagy szükségem lett volna rá, mert bevittek gyorsan a kórházba, és azonnali műtétre került sor. És a pásztor megkérdezte, hogy hol voltál az elmúlt 3 évben. És a pásztornak is lehet elfoglaltsága, vagy a fodrásznál ül, vagy családi programja van, vagy éppen szolgálatban van, vagy akármilyen. Vagy éppen hajat mos, és nem tudja fölvenni a telefont. Hát számtalan olyan helyzet van. Aztán egy másik házaspár. Máson keresztül tudakozódott, hogy mehet-e abba a gyülekezetbe, mert ez lenne körülbelül a harmadik az ő életükben. Az elsőt azt valamiért elhagyták, elmentek a másodikba, ott is valami nem tetszett, akkor most szárazságban vannak, mert egy ideje sehova nem járnak, és most tudakozódnak, hogy elmehetnek-e abba a gyülekezetbe. Tudom, hogy a pásztorok nem minden áron ragaszkodnak már mindenkihez, mert az a kérdés, hogy milyen szellemiséget visz be. Mert ahol édes illatként ott van Isten jelenléte, azt nem kellene megrontani egy testi viselkedéssel és hozzáállással. Úgyhogy vannak érdekes dolgok, és igazából az a tapasztalat, hogy aki megengedi magának, és ez megint döntés kérdése, tehát az a tapasztalat, hogy ha valaki megengedi magának, hogy kihagyok egyet, kettőt, háromat, egy hónapot, két hónapot, fél évet, akkor valahogy már nem is annyira hiányzik, mint hogyha csak egyet hagy ki. Mert tudom, hogy többször mondjátok ti is, hogy ha egy kimaradt, akkor mennyire hiányzott az a hét. Ez természetes egyébként, ez így helyes, hogy hiányzik. De valahogy a sok kihagyás oda vezet, hogy hát én így is tudok élni. És mit tudom én, évek után jön egy probléma, jön egy műtét, megint csak arra tudok gondolni, mint a fiatalok mondtak a nagypapának, hogy nem hagytuk el Istent, csak elfeledkeztünk róla. De az is súlyos hiba. Tehát nem tudom, mennyire látjátok azt, hogy ha az ember megengedi magának, hogy kihagyok egy alkalmat, még az egyen nincs is olyan gond. És most nem azokról beszélek, akik délutános műszakban vannak, és vagy vidéken dolgoznak, mert hát az egy helyzet. Azokról beszélek, akik megengedhetnék maguknak, de talán nyugdíjasok is, és hivatkoznak a családra. Na de hát, hogyha a család szeretné a nagymamát meg a nagypapát, akkor azt mondanák, hogy a hétfő tiétek, és menjetek. Menjetek az Úr jelenlétébe. Vagy pedig valahogy az illetőnek a sarkára kellene állni, hogy a hétfő délután az az enyém. A másik 5-6 napon keresztül vigyázok az unokákra, meg bármit segítek nektek, főzök, befőttet rakok, savanyúságot, de a hétfőt azt én kérem. De hát valószínű, hogy meg se próbálták, hogy ezzel a kéréssel a család elé járuljanak. És ennek az a következménye, hogy kiszáradnak. Kenet nélkül ki lehet száradni. Ez olyan kiszáradás, mint amikor a virág nem kap vizet, vagy az emberek is a sivatagban, ha éppen eltévednek, súlyos kiszáradási tünetek jelentkezhetnek, hogyha elfogy a vízük. És akkor viszik őket infúzióra. Az ördögnek az a trükkje, hogy az edényünkből leszívja az olajat. A régi időkben korsókban tartották az olajat is, és mindenféle élelmiszert, gabonát, egyebeket. Még az én gyerekkoromban sem volt hűtőszekrény, akkor a zsírba lesütötték az oldalast, és ilyen cserép edényekben, korsókban, vagy agyag fazekakban, korsókban ott árulták. Most az olaj egy folyékony anyag. Hogyha az agyag edényen egy hajszálrepedés van, akkor ha szép lassan is, de az olaj el fog szivárogni. Na most az ördög megpróbálja a mi agyag edényünket egy kicsit megrázni, a földhöz csapkodni, mert ugye a Biblia azt mondja, hogy a mi házunk az egy agyag edény, mert Ádám teste ugye a földből lett megformázva. És hogyha az ördög oda tudja verni az edényünket a földhöz, és megrepedezik, akkor az olajat ő el akarja lopni azokon a hajszálrepedéseken. Tehát ezt nem szabad megengedni. És ahogy ma köszöntöttük egymást, a kenet egy kincs. A legdrágább kincs. És ezt a kenetet őriznünk kell. Mindenek felett legjobban őriznünk kell. Halleluja. Mielőtt még imádkoznánk, az Úr kegyelméből egy nagyon érdekes könyvet kezdtem el tanulmányozni Hégentől. Néhány szót szeretnék erről szólni. Egy nagyobb világosságot adott a számomra. Soha nem gondoltam volna, hogy lehet külön is értelmezni a gyógyulást és a tünetet. Tehát lehet olyan eset, hogy valaki átvette a gyógyulását, de a tünet még rajta van. Ezt is hallottátok még, valószínű. Mert ugye úgy feltételezzük, hogy ha megkaptuk a gyógyulásunkat, az meg is látszik. Az meg is nyilvánul. Tehát általában így képzeljük el. De Hegel nagyon szépen kifejti, hogyha a betegség hosszú időn keresztül birtokolta a testet, akkor olyan elváltozásokat okozhatott, amihez hosszabb időre van szükség, hogy ez helyreálljon. Tehát imádkozhatnak valaki ilyet kézzelátétellel, vagy bármilyen módon megragadhatja a gyógyulását, és a betegség eltávozhat, de a tünet még egy ideig rajta lehet a testén. Ez új, ugye? És érdekes. Érdekes szemszögből világítja meg ezt a kérdést. És utána több példán keresztül Hegel bemutatja azokat az eseteket, amelyek a szolgálatában történtek. Meg vagyok győződve, hogy a Szent Szellem által szóltam a múlt héten a pásztortársamnak, aki megkérdezte, hogy hogy vagy, mondtam, hogy én gyógyult vagyok, csak még a tünet rajtam van. És ebben a könyvben nyertem most megerősítést. Akkor nem tudtam, hogy mit beszélek igazából, de szóltam azt, ami a szívemen volt. A gyógyulás esetenként azonnal végbe megy, és van, amikor időre van szükség. Tehát nem szabad feladni, hogyha valaki hazamegy a gyógyítósorból, hazamegy az Isten tiszteletről, és nem lát semmiféle változást. És az ige int bennünket, hogy ne a láthatókra nézzünk. Tehát most már különbséget teszek, hogy gyógyult, és van tünet. Tünet nem azt jelenti, hogy az ember beteg. Ebből sokat lehet tanulni. Ez egy Hegel könyv, a gyógyító kenet a címe. Hálát adok az Úrnak, hogy ez a birtokomban van ez a könyv, és megoszthatom veletek is, meg a hallgatósággal. Amikor el voltunk Pesten imakonferencián, akkor egyik testvérünk oda hozzám jött, és azt mondta, hogy amikor megöleltük egymást, hogy egy örömkenet vett bennünket körül, és Isten dicsőségét látta rajtam. Aztán két nap múlva a pásztortársam azt mondja, hogy miután megkérdezte, hogy hogy vagy, azt mondja, hogy te sokat változtál. És ez is adott egy lendületet, hogy csak előre és csak tovább, mert biztos vagyok benne, hogy a betegség az eltávozott, ahogy most a Hegel könyvéből megerősítést kaptam, csak a tünet, mivel több évtizedes dologról van szó, annak időre van szüksége, hogy helyreálljon. Ezt a kórházi szolgálatban is fel tudjátok használni. Tehát ebből sok világosságot lehet nyerni, több irányút, és a hit kapcsolóját felkapcsolva kell tartani. Mert itt is addig van világosság, amíg az a kapcsoló fel van kapcsolva. Tehát nem szabad csalódottan senkinek hazamenni, hogy az Isten tiszteleten nem nyilvánult meg a gyógyulása. Megkaphatta a gyógyulását, csak nem nyilvánult meg. Feleségem is azt kérdezte, hogy de miért nem ilyen csettintésre gyógyulok meg, és ahogy ezt megtaláltam, most mutattam, és el is olvastam, mielőtt eljöttem. Tehát itt van a magyarázat, hogy különbség van az, hogy a betegség eltávozik, és hogy a tünet még esetleg marad. Ezt eddig nem láttam külön, és nem is hallottam erről még így tanítani. De most ebben az esetben ez nekem nagyon fontos. Halleluja! Ez megerősítés volt, nagyobb lett a világosságom. Mert a többi példákon keresztül, amit eddig tudtam, az meg lett erősítve, hogy a hitkapcsolót felkapcsolva tartani, és a kis megvallást, amit benne van az újságban is, amit korábban ugye szét lett osztva, ahhoz is még hozzáfűztem. Akkor mondjuk el együtt, jó? Röviden ezt három mondat körülbelül. Gyógyítósor előtt ez kiváló megvallás lesz. A kenet. a kézrátétel által, bennem van, munkálja a gyógyulásomat, és tökéletessé teszi, a testemet. Én a helyreállított vagyok, a Szent Szellem ereje által, a Róma 8.11 alapján. Én a gyógyult vagyok Krisztusban, az 1 Péter 2.24 alapján.
Az 1 Péter 2.24 alapján.
Amen. És ne felejtsétek el, igaz, hogy régen hallottam, de Sanders pásztor is azt mondta egyszer, hogy a gerinc tünet 7 évig volt a testén, miután megkötötte, és a jobblábas kapcsolatot felvette vele. Hosszú időnek tűnik, de ezek szerint csak tünet volt, és nem betegség. Mert ha egyszer meg van kötve, és ki van rúgva, gyökerestől kitépve, a tengerbe vetve, akkor az már csak tünet. Jó, köszönjük, Uram, a világosságot! Most pedig áldást osztunk, kezünket tesszük rátok, aki ezt kéri. Köszönjük, Atyám, hogy a gyermeked életét, hálát adunk, hogy nagy ajtókat, kapukat nyitottál a számára, és lehetőségeket. Köszönjük a te munkálkodásodat továbbra is az ő életében, és a szolgálatodnak a növekedésében, a Jézus nevében. Hálát adunk, Atyám, a te gyermekedért. Köszönjük, hogy támogatod maximálisan, teljes mellszélességgel az ő szolgálatát. Hálát adunk, Uram, hogy te kimunkáltad a terem kérdését az ő szolgálatában, a Jézus nevében. És köszönjük, Uram, hogy a szavakat a szájába adod, hogy azt szólja, ami a te akaratodban van. Köszönjük, Atyám, a te gyermekedet, hálát adunk az ő életért, a Krisztusban végzett munkájáért. Nagy bátorsággal hirdeti az evangéliumot a Jézus nevében. Hálát adunk, Atyám, hogy a te kegyelmed a Lajoson van, és a szíve kívánságát látva betöltöd az ő szükségeit, a szíve vágyát mindenben, a dicsőségesen Jézus Krisztusban. Köszönjük, Atyám, a te gyermeked életét, hálát adunk a gondoskodásodért, a te haszidodért, a vérszövetség alapján. És köszönjük, Uram, hogy az ügyeit elrendezettnek tekinthetjük, a hit szavával szóljuk ezt. Köszönjük, Atyám, a te gyermekeid életét, a szent vér oltalmat erősítjük meg felettük, és köszönjük, Uram, az ő áldott szívüket minden tekintetben, a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, hogy egy gyermeked életét, hálát adunk az ő növekedését Krisztusban, hálát adunk a munkálkodásáért Isten királyságában. Köszönjük, Uram, hogy sok új élet születik által a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, hogy egy gyermekedet, hálát adunk az ő életét. Köszönjük, Uram, a munka lehetőségeket, a szükségek betöltését, a Jézus nevében, a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, a Te gyermeked életét. Hálát adunk, Uram, hogy ebben a testben a Szent Szellem az Úr őrjáratot jár, és megújítja a halandó testet. Hálát adunk, Uram, a terive életéért, és megvalljuk fölötte, hogy a teste hibátlan, mert a Szent Szellem felügyelés tartja karban folyamatosan a Jézus nevében. Amen. Jézus nevében megvalljuk, hogy a te tested hibátlan, mert a Szent Szellem felügyelés tartja karban folyamatosan. Köszönjük, Atyám, a te gondoskodásodat, a te ellátásodat, a szükségek betöltését, és a békességet az ő otthonában. A Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Kezünket hittel rátesszük a hozott kelmékre, kötényekre, ruhadarabokra, a Jézus Krisztus szent nevében. Minden dicsőséget, Uram, neked adunk. Hálát adunk, Úr Jézus, a kereszten bevégzett munkádért. Köszönjük, hogy te voltál helyettünk a kereszten. Köszönjük a kiontott drága szentvért, a szent sebeket, ami által van a gyógyulásunk. Hálát adunk a Szent Szellemedért, akit elküldtél, aki ma bennünk lakozik, mert mi vagyunk az ő temploma. Kiárasztjuk a szent erőt, a drága kenetet, és hiszük, Uram, hogy a kenet a ruhák által továbbítódik a beteg testekhez, és a kenet kiűzi a betegségeket, a gonosz erőket a Jézus Krisztus szent nevében, és szabadulások történnek általa. Minden dicsőség, Uram, a tiéd, mindörökön örökké. Amen. Pesti összefoglaló következik. Augusztus 3-án az elme megújítása volt a tanítás címe. Bevezető ige a példabeszédek 10.22 volt, amely arról szól, hogy az Úr áldása az gazdagít. Tehát az áldás gazdagít. Újjászületés után be kell kerülni a keresztényeknek a rendelt helyére, az Isten által rendelt helyére, hogy Isten tudja használni őket. Mert ahhoz viszont fel kell növekedni valamilyen szintre. A Deni tanításai két síkon futnak, az egyik az elme megújítása, a másik pedig a hívők hatalma. Tehát ez a két, úgymond, veszőparipája. És ebből tanít rendszerességgel. Ahogy megújítjuk az elménket, elkezdünk növekedni szellemben, és egy magasabb helyre, egy magasabb szintre lépünk. A Róma 12.2 világosan mondja, hogy ne hasonuljunk a világhoz, hanem az elménket az ige által megújítva változzunk el. Az Úr terveibe való belépés kívánsága jön a szívünkre, hogyha az elménkben az erősségeket lerontjuk. Az erősségek alatt az értendő, ami a Bibliával ellentétes gondolkodás. Fellegvár. Itt elmondhatom azt nektek a előbbi kapcsán, hogy amikor az egyik orvos azt mondja a betegnek, hogy hát ezt csak műtéttel lehet megoldani, akkor a vezérhangja rögtön azon kezd elindulni, hogy melyik időpont lenne alkalmas, mit kell vinni a kórházba, kell egy új papucsot venni. Tehát minden abba az irányba mozdul, és miket nem tud az ember otthon elvégezni. Na most, amikor a fellegvárok, ezek az erősségek le vannak rontva, és egy másik orvos azt mondja a betegnek, hogy ez műtét nélkül is megoldható, akkor meg közben még ugye van kézzelátétel is, tehát jön egy nagy szabadulás, az a fellegvár már a tengerbe ugrott, és egy teljesen más gondolkodás, hogy És az ember elkezd tervezgetni, hogy akkor majd ezt fogom megcsinálni, meg azt fogom megcsinálni. Tehát egy jövőkép van, egy remény sugár. Tehát ennyit jelent az, hogyha egy felleg várat az ember képes lerontani. Egy rossz gondolkodást. Egy rossz gondolatmintát. Tehát van egy perspektíva, egy jövőkép. A beoltott ige az, ami bennünket átalakít. És ez hozza a léleknek az üdvösségét. Kívánnunk kell az ige eledelét. Mindennél jobban kívánnunk kell. Mert ez alapján növekszik a szellemünk, erősödik a szellemünk, combosodik, és amikor elérünk egy meghatározott szintet, egy meghatározott fokozatot, akkor tud Isten felkenni. Mert amíg csecsemők vagyunk, addig nem foglalkozik velünk. Mi igazak vagyunk Krisztusban. Mert ő volt a helyünkön, az ő vére folyt ki értünk, és a vére tisztított meg bennünket. Ezt a munkát kell elfogadnunk. És minden embernek ezt kellene elfogadni. Sokáig nem értettem ennek a szónak a jelentését, hogy megigazulni. Kellett egy idő, amíg ez úgy beállt, hogy ez mit is jelent. Két dolgot szeretnék összehasonlítani. Ábrahám újjászületés nélkül nyerte az áldásokat. Mi újjá vagyunk születve, Isten természete és a szellem gyümölcsei bennünk vannak. A szellemünk viszont azt fogja megteremni, amit bevetünk oda. Tehát ezért fontos azon örködni, hogy milyen hatások érnek, és milyen információk érnek bennünket. Időnként, ha nem figyelünk előképpen oda, rossz magukat is vetünk a szánkkal. Amikor ezt felismerjük, vagy Isten szelleme ezt megmutatja, akkor ezeket a rossz magukat le kell rontanunk. Egyszerűen vagy azt mondod, hogy Jézus nevében, amit az előbb kimondtam, azt elátkozom, vagy megsemmisítem, vagy lerontom, vagy hatástalanítom. Bármelyik szóhasználat jó. És lehetőleg kerülni kell azt, hogy ne a gyengeségeinkről beszéljünk. Például én nem tudok megtanulni autót vezetni. Vagy soha életemben nem fogok megtanulni betolatni a garázsba. Tehát ha ilyeneket szólunk, az mindig a gyengeségeinket fogja erősíteni. Volt egy szívbeteg, aki haldoklott valahol. Elvitték egy evangelistához, rátette a kezét, átjárta a tűz, ezt érezte is. És amikor egy ilyen érzése van az illetőnek, akár a kenetet adónak, vagy a kenetet vevőnek, akkor lehet tudni abból, hogy ő meggyógyult, akkor is, hogyha a tünet még rajta van a testén egy ideig. És mivel ígéretet tett az ember, hogy Uram, hogyha meggyógyítasz, akkor én téged foglak szolgálni, szaván fogta, és meggyógyította, és Sanders Pastor ausztráliai gyülekezetében rendszeresen el is járt azután, és az Úr használta is őt. A Szent Szellem az, aki lerombolja és kitisztítja belőlünk azokat a védelmi falakat, amit a világ életünkben magunk köré felépítettünk, mert megsértettek, megbántottak, és igyekeztünk körülbásnyázni magunkat. Mostanában nem járok én sem vasárnapi pesti alkalomra, mert mindig megyünk ugye havonta egyszer az imára. Ez volt az én úgymond fogadalmam, hogy havonta legalább egyszer Pestre el fogok menni. És eleinte még úgy sajnálkoztam, hogy a vasárnapi adból kimaradok, de most azt hallottam, hogy az ima konferenciákon magasabb szintű tanítások hangzanak el, mert akik eljönnek imára, azok egy magasabb szinten vannak, nem a csecsemők jönnek el imára. Úgyhogy nagyon megörültem, és helyén vagyok. Mi a különbség köztünk is az angyalok között? Mi a sötétségben születtünk, és Isten az eredendő világosságot kínálja fel a számunkra. Tehát ezért van a számunkra megtérés, újjászületés, megváltás lehetősége. és akik visszautasítják, azt feredendő világosságot, az evangéliumot, a megváltást, amit Krisztus elvégzett, azok ugyanoda jutnak, ahova bukott angyalok. Az angyalok viszont az eredendő világosságba születtek, ezért a bukott angyaloknak nincs mentségük, és nincs lehetőségük, hogy visszatérjenek a világosságba, mert ők tudták, hogy honnan estek ki. Ne engedd, hogy a szívedet bármi is megtörje, mindig lépd át és menj tovább. Ez kapcsolódik a mai tanításunkhoz is. A hitetlenek elméje elvakult, ezért nem látják a világosságot, az isteni világosságot, az evangélium fényét, ezért nagyon fontos az elme megújítása, és időzni az igén. Az 50-es években ismertem egy bácsit, a háború után években, hát élelmiszer hiány volt, és egyszer ez a bácsi felszólalt, hogy jó reggelt, krumpli! Jó napot, krumpli! Jó éjszakát, krumpli! Ennek a mintájára nekünk így kell élnünk, hogy jó reggelt, ige, jó napot, ige, és jó estét, ige. Krisztusba kerülve Isten tervei lépnek életbe az életünkben. A felnőtt kort, azt tudjátok, hogyan lehet felismerni? Úgy, hogy a felnőtt, tehát bizonyos szintre felnőtt keresztény különbséget tud tenni a jó és a rossz között. A hatalmunkhoz fűzném hozzá, hogy a hatalmunk az a harmadik égből származik, és a mennyben fogunk ráébredni, hogy milyen mértékű hatalmunk is volt a Földön, csak nem ismertük fel kellőképpen, és nem használtuk ki 100%-ban. Az Énok könyvében, ami nem került be a Bibliába, különbséget tesz a választottak és az igazak között. A választottak a Földön fognak uralkodni, az igazak pedig majd az új Jeruzsálemben. És mi melyikek vagyunk? Mi vagyunk az igazak, és az új Jeruzsálemben fogunk uralkodni. Dicsőség az Úrnak. Még egy gondolat. Először is tudni kell, hogy az ember hármas felépítésű lény. Szellem, lélek és test. A szellemünket, amikor elfogadjuk Jézust, akkor Isten teremti újjá az ő kegyelme által. A lélek területén van az elme, az értelem, az érzelem, az akarat, a gondolkodásmód. Tehát a gondolkodásmódunkat, amikor azt mondja az ige, hogy újítsuk meg, az a mi feladatunk. És egy folyamatos feladat. És a testünknek is lesz egy megváltása, amikor a megdicsőült testüt kapjuk meg, az lesz a testünknek a teljes körű megváltása. Jogilag megkaptuk a megváltást mindhárom területre. Tehát nem szabad összekeverni, és különbséget kell látni, hogy mi az újjászületés, és mi a lélek üdvössége, az elme megújítása. Teljesen elhatárolható két külön terület. Lehet, hogy az újak eleinte nehezen értik meg az újjászületést, hogy mi az, mert egy elvont dolog, de addig kell súlykolni, amíg világosságot nem kapnak. Lényeg az, hogy Isten teremti újjá a belső emberünket, az ő tulajdonságait kapjuk meg, és az újjászületéskor egy rendszerváltás történik az illető életében, mert a sötétségből átkerül a világosság országába. Rabságból szabadságba kerül. Röviden így lehet összefoglalni. Illetve nagyon jó még az, amikor Erzsébet vasárnaponként a végén az üdvösségima előtt mond különböző gondolatokat, és ott sok mindent el lehet halászni, vadászni abból. Hiszem, hogy kaptatok ma is valamit. Sokaknak szólt a mai tanítás.
Mindenkinek.
Halleluja, úgy legyen. És még az interneten is a hallgatóságnak. Jövő héten várunk szeretettel ugyanígy benneteket.
Szeretet áradjon köztünk, szeretet jó.
őrizd a kenetet mindennél jobban.